lehet ebben egy ilyen megközelítés, hogy aki ezt nézi, azt úgysem fogom tudni megváltani, vagy meggyőzni, vagy elgondolkodtatni, de kifelé, akik velem vannak, akik miatt most bejöttem megint az oroszlán barlangba harcolni, ők hát, ha majd ezt értékelik.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcastja, én Vovesz Tibor vagyok, mai vendégünk pedig Unger Anna politológus, egyetemi docens, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Közhelyes a kérdés, de mivel mégis az utóbbi évek egyik legnagyobb árvize után vagyunk, kikerülhetetlen, ön szerint ki nyerte az árvízi csatát?
Köszönöm a meghívást. Hát mindenek előtt szerintem mindazok, akiket meg tudtunk védeni, vagy meg tudott az ország a védekezésben résztvevők védeni attól, hogy életükben, vagyontárgyaikban tartós vagy pótolhatatlan kár keletkezzen. Szeretném azt mondani, hogy az ország egészen nyerte meg abból a szempontból is ezt a csatát, hogy végre rávetülhet a figyelem arra, hogy mi minden maradt el víztározók megépítése kapcsán, árvízvédelmi instrumentumok megépítése kapcsán, de ha politikailag nézzük, és nyilván itt azért ez a fő szempont. Nagyon úgy tűnik számomra, hogy ezt a Tisza párt és Magyar Péter tudta leginkább a maga ügyeként felmutatni, tehát hogy én vagyok a legaktívabb, ezután szaladt a kormány, és ezután szaladt az ellenzék. Tehát ha győztest kéne hirdetnem, akkor azt mondanám, hogy nagy valószínűséggel ez Magyar Péter számára egy nagyon komoly politikai fegyvertény, vagy győzelmi opció, hogy ő ezt így meg tudta csinálni.
Mivel érte ezt el? Egyrészt az, hogy talán elsőként reagált az árvízi helyzetre, ezzel lépéshelyzetbe is hozta magát a kormányt, meg Orbán Viktort is. Másrészt pedig talán azzal, hogy alkalom volt arra, hogy felmutassa, hogy működnek a Tisza-szigetek, tehát azok a polgári körök, mondjuk azok a csoportok, amelyek az ő pártjához tartoznak.
Az utóbbival kezdeném, mert szerintem ez nagyon fontos, mert ugye nagyjából ez az első olyan opció, vagy ez az első olyan történés a magyar politikában tavasz óta, mióta először Magyar Péter, aztán a Tisza megjelent, hogy meg lehet mérni érdemben, vagy láthatóvá vált az ő szervezeti képessége. Hogy mi történik akkor, hogyha nem tüntetni, nem felvonulni hív embereket, hanem dolgozni, segíteni, hányan tudnak, milyen, hogy mondjam, az országban milyen lefedettségben hányan tudnak, hülye kifejezés, de mozgósulni. És ebből azért azt látszott, hogy nagyon sokan indulnak el arra, hogyha ő segítséget kér, vagy segítséget hív. És a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy ugye kétféle reakció volt. Volt Magyar Péter részéről egyfajta, és a kormány részéről teljesen másfajta reakció. Én szerintem Magyar Péternek a sikerét, amit ugye sokan megénekeltek az elmúlt egy hétben, hogy mennyire professzionálisan vagy hatékonyan használta ezt a történést, az az, hogy ő nem kívülről, nem irodákból, nem akart úgy látszani, ahogy látszhatna elvileg, hogy ő ezt megoldja, mert nincs megoldási helyzetben, hanem oda ment a problémához, oda ment közel az emberekhez, azt mondta, hogy na akkor lapátoljunk, na akkor segítsünk. És ehhez képest ugye a mindenkori kormány, vagy a kormányfő ezt nem feltétlenül tudja megtenni. Persze ő is lapátolhat, de nyilván, és ez itt egy nagyon látható, hogy hogyan erősödött az Orbán imázsban és az Orbán kommunikációban, nem is annyira a kormány kommunikációjában, hanem Orbán Viktor elmúlt heti kommunikációjában, az, hogy ő irányít, ő szervez, neki nem az a dolga, hogy lapátoljon, ha kell, persze kimegy a gátra, de azért neki nem ez a dolga, hanem ő most elintézi ezt, és elintézi azt, ami egy icipicit visszás, mert adott esetben nem feltétlen azt várom egy miniszterelnöktől, hogy ő értsen az árvízi védekezéshez, hanem azt várjuk egy miniszterelnöktől, hogy létrehozzon egy olyan hatékony államaparátust, ami ezt meg tudja tenni, amihez például nem feltétlen kell sok száz vagy ezer önkéntes, hogy megcsinálja ezt a védekezést, vagy elkezdje. Tehát, hogy kicsit olyan, mintha a kormány leragadt volna ebben, vagy késve indult el ebből az árvízügyi történettel, és nem is látni nagyon olyan felvételeket, ahol fideszes politikusok, vagy maga a miniszterelnök úgy nagyon a bajban lévőkkel, vagy a védekezőkkel együtt van jelen, hanem ő mindig a szakértőkkel, a katasztrófavédelmisekkel, a honvédelmi miniszterrel, a kormányszóvivővel, tehát az apparátussal van
De hát ez valahol egy handicap, mert nem annyira látványos, mint gumicsizmában kint állni a töltéseken és pakolni a homokzákokat.
De megtehette volna ő is, hogy gumicsizmába állt.
De meg kell tennie? Tehát egy kormányfőnek meg kell ezt tennie?
Nem vagyok, nem feltétlen kell ezt megtennie, de abban sem vagyok biztos, hogy azt az én vagyok az árvízi védekezés full irányítója, és nem egy szakember, hogy ezt a szerepet fölvenni. Tehát ez nagyon fura, hogy kicsit az volt az érzésem, hogy úgy tűnt, hogy lemaradt a csizmás homokzsákos főszerepről, akkor megmutatja azt, hogy valójában ő a kapitány, és ő az, aki ezt az egészet irányítja, és a bejelentkezésekben is nagyon sokszor olyan kifejezéseket használt, azért nagyon érdekes volt, hogy és akkor most megoldjuk ezt, megoldjuk azt, végig több eszám első személyben, mintha ő effektíve tervezte volna a mobilgátat, vagy értené, hogy mit jelent egy nagymarosi vízállás, vagy a pesti árvízi védekezés, miközben nyilvánvalóan nem így van. Tehát egy ilyen, ha már nem tudok rendes populista vezetőként a néppel együtt zsákot pakolni, akkor megmutatom, hogy én vagyok a hatékony vezető.
Jól fogalmaztam, amikor azt mondtam, hogy magyar ismét lépéskényszerbe hozta Orbán Viktort. Tehát úgy tűnt, hogy mind azzal, hogy hogyan reagál az árvízi védekezésre a kormányfő, mind pedig azzal, hogy kénytelen volt lemondani az Európai Parlamenti megjelenését Strasbourgban, ez minthogyha magyar tevékenységének a következménye lenne.
Igen, bár én abban azért nem vagyok teljesen biztos, hogy Orbán Viktor csak azért maradt itthon, mert Magyar Péter itthon maradt, és mert az árvíz miatt Magyar Péter árvízi megjelenése rávette Orbán Viktort, hogy maradjon itthon. Tehát én azt gondolom, hogy azért azt a kormányfő, meg a kormányfő körüli stáb maga is érzékelte, hogy nem biztos, hogy ez az a helyzet, amikor nem itthon kell lenni, hanem valahol máshol. Még úgy is, hogy nyilván az uniós elnökség miatt neki most lenne legitim, vagy hogy mondjam, ilyen igazolható hiányzás lenne itthon, hogy ott van. De szerintem ennél azért több politikai
Mégsem ő jelentette be elsőként, nem ő vetette föl. Tehát akkor lemaradt végül is egy lépéssel.
Lehet, hogy lemaradt egy lépéssel, de azt gondolom, hogy szerintem ettől függetlenül nem mentek volna el Strasbourgba vitatkozni, amikor itthon olyan árvízhelyzet van, ami lehet, hogy már terve volt, lehet, hogy nem volt terve, lehet, hogy volt hatása erre Magyar Péternek, de mondom, ahogy én az Orbáni kommunikációt, meg az ő... Én mindig helytállok, ha baj van, vagy kormányfői szerepét, államférfiúi szerepét láttam abban, azért logikusan következett volna egyébként is ez a lépés.
Megváltozott a kommunikáció, és ezt talán a kispártok érzik a leginkább, tehát most már nem elég kitenni egy fotót egy lapáttal, meg egy első kabátban kint állni a töltésen, hanem élőben kell bejelentkezni, videoklippekben kell bemutatni, zenével, felirattal, ritmusra vágott képekkel, hogy hogyan zajlik az árvízi védekezés. Mi lesz ennek a következménye? Nem viszi el a politikát ez a fajta kommunikáció és a kommunikációs felületek. A valóságtól, a tényektől egyfajta ilyen látvány pékségé, bár mások nagyon gyakran használják ezt a kifejezést, tehát egy olyan kommunikációvá, ami mögött már nem az a fontos, hogy mi történik valójában, hanem csak, hogy jól nézzen ki, látható legyen.
Szerintem ez részben eddig is volt a különböző nem élő bejelentkezésekkel, de a selfikkel, az Instagram politizálással, a TikTok videókkal. Egyébként szerintem maga az árvíz, mint jelenség, vagy esemény is és fontos politikai ügy, nem csak azoknak, akik az árvíz által veszélyeztetett térségekben élnek, nem lényegében az egész ország számára. Például azoknak is, akiknek most ez az iszonyatosan nagy tömegű víz a kiszáradó lakóterületekön valamilyen módon jól jönne ugye visszapótolni a vizet. Tehát, hogy ez szerintem túlmutat önmagán ez az eseti probléma, és akár ügye is lehetne tenni. Az tény, hogy ez a fajta veszélyhelyzet, vagy különleges helyzet, amit az árvíz okozott, nyilván egy csomó mindenképpen egy kicsit ilyen felspannolt állapotot eredményezett, meg olyan nagyon izgalmas volt, hogyha a területen élünk, akkor veszélyeztetett, akkor félelmetes, ha máshol vagyunk, akkor talán nem annyira félelmetes, de mégis izgalmas, egy ilyen
közösségi érzés. Igen.
Igen, a segítség, ugye azért a spontán altruizmus mégiscsak ott van az emberben, hogyha tud, vagy lehetőség van, akkor akar segíteni, és emiatt szerintem itt ez egy logikus reakció volt, hogy így próbálnak a politikusok kommunikálni. A kérdés az, hogyha elmegy az ár, mármint a Dunai árvíz, akkor mik azok az ügyek, amikkel ez a fajta most gyorsan élőben, mintha egy hírcsatorna lenne, mindegyik politikus be tud jelentkezni. Nem látom előre azt, hogy minden héten lesz egy olyan esemény, maximum az történik meg, amit már korábban is csináltak ellenzéki politikusok, hogy egy-egy tüntetésen megjelennek, és akkor onnan élőznek, vagy onnan szelfiznek. Ez eddig is volt, csak mivel nem volt olyan követő táboruk, és nem volt olyan mondjuk így online nézettségük, ezért nem tűnt fel, de hát Hatházi Ákostól kezdve Tordai Bencén át egy csomó ellenzéki képviselő eddig is jelen volt ilyen eseményeken, de ugye más az egy, mit tudom, egy ágazati szakszervezet tüntetése, meg más egy árvízi védekezés.
A napirend meghatározása, amiről most beszélünk, talán, és megint visszatérek Magyar Péterhez, neki sikerült a legjobban, mind a nyár folyamán, mind most az árvízi védekezésnél is. Hogy látja, hol tart ő most a párt építésben, a politikai erő építésben? Az előző pár percben már beszéltünk arról, hogy a Tisza-szigetek, az általa szervezett csoportok bizonyítottak. Mi lesz a következő lépés?
Hát gyanítom, mint hogy eléggé úgy tűnik, hogy elindul a kampány, tehát a másfél évvel későbbre várható, aztán ki tudja, mikor megtartott parlament, következő parlamenti választás. Nyilván neki az a célja, hogy ezt a helyzetet fenntartsa, ameddig csak lehet, és nagyjából akkorra, mint hogy a sportban szoktuk mondani, a formaidőzítés, hogy akkor legyen a legerősebb, amikor, vagy a legnagyobb legnagyobb eléréssel és támogatottsággal, amikor a választás közeledik. Na, azt gondolom, hogy neki nyilvánvalóan az a célja, hogy egy-egyben álljon majd a Fidesz-szel szemben, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy teljesen ellenkező stratégiát folytat, mint az összes többi ellenzéki párt korábban. Mindenki azt csinálta, hogy próbáljunk meg megállapodni a létező pártokkal egymás között, és utána akkor azt mondjuk a választóknak, hogy az a teljesítmény, hogy mi meg tudtunk egyezni, szavazzatok ránk. Én pedig azt mondja, hogy ez érdektelen. Én kihívom Orbán Viktort, ugye ennek nagyon sok olyan jele van, hogy nem hajlandó
mással
vitázni. Tök logikus, miért akarnék én mással vitatkozni, hogyha ő a politikai ellenfelem, és az ő pozícióját szeretném valamilyen módon elérni. Bár ez érdekes, hogy ezt nem mondja gyakran, hogy ő miniszterelnök akar lenni, hanem azt mondja, hogy meg akarja szervezni azt az ellenzéket, azt az ellenerőt, ami a Fidesz-szel szemben kihívható.
De hát ennek bejelentése is egy esemény lehet majd.
Például lehet egy esemény a listaállítás, hogy akkor hogy fog kinézni, lehet egy esemény, hogyha elérje, nem tudom én, a 100 000 tagot, a 500 000 forintos támogatást, ugye most megjelentek számok, hogy eddig milyen, mekkora mennyiségű adományt kapott, azért ez is magyar...
Szakpolitikát ritkábban hallunk tőle.
Szakpolitikát ritkábban hallunk tőle, de közben meg azért az egész nyár arról szólt, hogy részben az oktatás, részben az egészségügy, részben a közlekedés témájában, meg most egy kicsit ugye a vízhelyzet, árvíz és sivatagosodás egyszerre a vízhelyzet elkezdi mondani. Nem feltétlen az a dolga egy politikai vezetőnek, vagy egy politikai vezető csemetének, hogy szakpolitikai kérdésekre kezdjen el lemenni, és azokat kezdje el magyarázni, hanem az a feladata, hogy azt tudja velünk, hogy mondjam, elhitetni, vagy arról tudja minket meggyőzni, hogy ő összetud rakni egy olyan csapatot maga mögé, bizonyos szempontok, elvek, értékrend mentén, amikkel majd meg fogják tudni oldani, vagy törekednek megoldani azokat a szakpolitikai kihívásokat, amik az ország előtt állnak. De nem kell neki egy közgazdásznak, vagy nem, tehát hogy nem feltétlen kell egy miniszterelnöknek speciális szaktudás, vagy egy politikai vezetőnek speciális szaktudás, és erre sok példa van Demszky Gábortól kezdve, Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc, tehát azért egyiknek se tudnánk azt mondani, hogy tök jó közlekedés politikus, vagy isteni pénzügyes.
Magyar Péter támogatottságának az építésében érdekelt, abban a szakaszban van. Honnan jöhetnek még hozzá támogatók, és hogy vajon látszik-e a mozdulataiban, a viselkedésében, illetve a kommunikációjában, hogy honnan akar ő még támogatókat bevonzani?
Én nekem az a gyanúm, hogy bárhonnan. Tehát én nem látok egy egyértelmű...
Egyértelműen lőne?
Nem, én nem látok közegre egy olyan irányt, hogy egyértelműen lőne bárhova. Én azt látom, hogy az ő feladata, vagy az ő saját magától elgondolt, vagy megszabott stratégiája, hogy meg kell tudnia mutatni, hogy elég erős ahhoz, hogy egyedül ki fogja tudni hívni Orbán Viktort, és mindenki, vagy bárki, inkább ez a jó szó, bárki, aki azt gondolja, hogy neki már nem tetszik a Fidesz kormány, mindegy, hogy milyen politikai oldalhoz tartozik, az a Tiszában lásson egy lehetőséget arra, hogy szavazhat a Tiszára, akkor is, hogyha jobboldali, akkor is, hogyha baloldali. Ugye sokan szokták mondani azt, hogy a medián szavazóra hajt Magyar Péter. Az elég nyilvánvaló, hogy a nagyon szélsőségesen jobb vagy baloldali szavazók számára nem nyújt különösebb, hogy mondjam, üzenetet, vagy reményt. De azért azt látni, hogy egyes megszólalásaiban inkább jobboldali, más megszólalásaiban inkább baloldali, harmadik megszólalásaiban inkább liberális, vagy ilyen liberális, konzervatív jellegű mondatai vannak. Tehát én azt gondolom, hogy ő most egy ilyen nagy népi ellen Fidesz mozgalmat próbál összerakni, tehát a Fidesz ellenében egy olyan többséget, ami elég nagy lesz ahhoz, hogy kihívhassa Orbán Viktort. És szerintem a Fidesz számára nem is az a fő veszély, hogy tőlük elvesz-e szavazót a Tisza párt és Magyar Péter, hanem az a fő veszély, hogy lehet, hogy nem lesz elég a Fidesz szavazótábor ellensúlyozni azt, ami ott összejön. Mert azért mégiscsak van, ha nagyon leegyszerűsítjük, egyharmadnyi Fidesz szavazó, van egyharmadnyi ellenzéki szavazó, akiknek a nagy része, ugye látjuk, hogy nagyjából a Tisza párt mögé állt az összes többi helyet ezerokból, de még mindig van egy harmad nem szavazó, pártot nem választó, a pártpolitikát elutasító vagy bizonytalan szavazó. Ha onnan tud szerezni, akkor az elég ahhoz, hogy egyel több legyen neki, mint a Fidesznek. És én ezért azt gondolom, hogy ez egy kicsit félrevezető, amikor állandóan arról vitatkoznak elemzők, hogy akkor most a Fidesztől visz, vagy a DK-tól visz, teljesen mindegy, hogy honnan visz, az a kérdés, hogy nap végén mennyi lesz neki. És ha egyet több lesz, mint a Fidesznek, akkor ha elég ügyes, ezt úgy tudja megoldani a választási stratégiával, a különböző választókerületi jelöltállításokkal és a mobilizálással, hogy meg tudja verni a Fideszt adott esetben.
Érdekes, amit mond pedig, mert amikor Hatházi Ákos posztjában azt olvastam, hogy ott volt a Madách Imre gimnázium igazgatója melletti tüntetésen, vagy az Iványi Gábor melletti tüntetésen, de ezt nem tette ki a közösségi médiába, akkor sokakban megfogalmazódhat az a gondolat, hogy azért, hiszen mind a két név egy ellenségképet húz elő, idéz a Fidesz támogatóiban, és ő pont ezt nem akarja. Tehát nem akarja elidegeníteni magától a jobboldali szavazókat.
Akár ez is lehet egy válasz, bár én nem tudom, hogy a Fidesz szavazók mennyire vannak arra kondicionálva, hogy Iványi Gáborban ellenségképet lássanak. Tehát én azért nem nagyon, lehet, hogy
hát
vannak.
Azért a médiának, az M1-nek, a közmédiának a szerepét azért az, lehet.
Azt én nem, kívánni. Én azt nem akarom kicsinyíteni, csak azt gondolom, hogyha valaki általában nézi a kormányzati kommunikációt, azért ott a genderisták, a sorosisták, az EU von der Leyen és a Csomi neki előbbre van ebben az ellenség listában. Tehát hogyha most az orwelli gyűlölet két percet nézik, akkor valószínűleg 5 másodperc jutna, vagy 3 Iványi Gábornak, tehát nem akkora ikonikus alakja ő szerintem a NER-en belüli, vagy a Fidesz kommunikációján belüli ellenzék kommunikációnak, mint fordítva, mint amennyire Iványi Gábor és az egyháza és az iskolái, óvodái, szociális intézményeinek a helyzete megjelenik az ellenzéki vagy nem kormánypárti médiában konfliktusként. Az, hogy magyar ezekre elmegy, az szerintem nyilván akár egy személyes szimpátiából vagy szolidaritásból is jöhet, és valószínű azért nem akarja ezt, ez egy elég logikusnak tűnő, bár valószínűleg közhelyes magyarázat, hogy azért nem akarja annyira felpumpálni ezt a Facebook oldalára, hogy akiket esetleg taszít, nem azért, mert feltétlenül fideszesek, hanem mert nem érdekli őket, vagy nem látják relevánsnak, vagy nem feltétlen tudnak azonosulni olyan módon ezekkel az ügyekkel, amit mondjuk Hatházi vagy Iványi képvisel, hogy azoknak ne legyen egy ilyen front, hogy ó, hát akkor mégsem a Tisza. Tehát
fókuszálja labírozat. A kommunikációt.
Én azt gondolom, hogy egy kicsit fókuszál, egy kicsit próbál alacsonyabban tartani olyan ügyeket, amit illik, de nem feltétlen lesz mindenkinek vállalható. Ez ugye ez a fajta, hogy mondjam, mérlegelés, vagy ilyen kimérése a politikai jelenlétnek és a politikai kommunikációnak azért mondjuk arra utal, hogy biztos, hogy nem tegnap kezdett el azon gondolkodni, hogy azt csinálja, és nyilvánvalóan vannak mellette, körülötte emberek, akik ebben segítik. Tehát valami fajta professzionális politikai cselekvés lehet mögötte.
Az egyharmadot kell megnyerni, azt mondja, ezt a célt szolgálja az, hogy amikor eljuthat hozzájuk, tehát például bemegy nyilatkozni az M1-be, vagy a Kossuth Rádióba, mint a héten csütörtökön tette, akkor ezt a leruhanó, letámadó, már-már agresszív stílust képviseli, nem engedi szóhoz jutni a riportert, hanem a saját gondolatait, a saját témáit tolja előtérbe, mondja. Ez alkalmas lesz arra, hogy a vele nem szimpatizálókat megfogja?
Nem tudom, valószínű nem. Tehát én azt gondolnám, hogy ez kevésé lesz alkalmas, viszont azt meg tudja mutatni, hogy adott esetben lehet-e Fidesszel fideszes módon vitatkozni, illetve az valószínűleg...
Hát pontosabban ez nem vita, akkor innentől kezdve.
Hát ilyen módon nem vita, ha nem lehet így felép vitatkozni, lehet felépni. Másrészt meg talán az lehet-e mögött, hogy a sajátjainak, tehát hogy minden ilyen fellépés nem a kormánypárti nézőknek és szavazóknak szól, hanem amit ebből kifelé a kívülrekedteknek meg lehet mutatni. Ugye nagyon érdekes volt ebből a szempontból, mondhatjuk egy ilyen főpróbája volt az EP listajelölti vagy listavezetői vita, ahol szintén ugye volt egy benti-kinti kommunikáció, és végig az volt az ember érzése, hogy ő valójában kifelé, tehát a kint lévőknek szerepel bent, mert tudja, hogy ott bent ez egy megnyerhetetlen.
Akik ott kint tüntettek.
Igen, ott kint, tehát a hívei tüntetőinek. Lehet ebben egy ilyen megközelítés, hogy aki ezt nézi, azt úgysem fogom tudni megváltani, vagy meggyőzni, vagy elgondolkodtatni, bár szerintem egy politikus arról soha nem tehet le, hogy adott esetben a vele egyet nem értőknek is próbáljon olyat mondani, ami elgondolkodható lehet, még ha nem is meggyőző, de kifelé, akik velem vannak, akik miatt most bejöttem megint az oroszlán barlangba harcolni, ők hát, ha majd ezt értékelik.
És ez indokolja azt, hogy ilyen élesen és rögtön reagált az exének megjelent videóinterjújára?
Valószínű.
De nem hiba az, hogy a magánéletét ennyire, egyrészt, hogy kiteszi a nyilvánosság elé, másrészt, hogy reagál olyan megfogalmazásokra, megjelenésekre ezzel kapcsolatban, amik igazából őt nem vádolják semmivel, tehát semmi konkrétum nem hangzik el, mint hogyha árnyékra vetődne.
Hát ugye ez egy nagy rejtély, ez az egész történet, hogy itt most milyen videók, milyen laptopok, ki mit, tehát ugye ez nem fogom tudni én innen megfejteni. Magyar Péter egy dolgot nem tehet meg, hogy a magánéletét nem teszi ki a politikába, hiszen onnan indult. Tehát Magyar Pétert úgy ismertük meg, hogy a magánéletén keresztül jelent meg. Tehát az ő antréja a magyar politikai életbe az volt, hogy volt egy elvált felesége, aki politikai, hát hogy ugye nehéz időket élt, le kellett mondani a miniszteri pozíciójáról, és Magyar Péter az elvált felesége melletti szolidaritási, hát hogy úgy mondjam, ilyen interjúval próbált kiállni a felesége mellett. És utána azért elég sok ilyen magánéleti szál megjelent az ő első néhány hónapban tartó politikai jelenlétében, tehát hogy ő ezt ezek után nem fogja tudni megtenni, hogy azt mondja, hogy ja bocsi, mostantól kezdve lényegtelen, hogy a barátnőm, az exem, aki elkísért, akinek fontos feladatot adtam, vagy úgy szerepeltettem, mint aki mellettem egy fontos valaki az első néhány hónapban, akkor most nem érdekes, amit mond. Valószínű azért reagált rá nagyon gyorsan, hogy ne az legyen önmagában az érdekes, hogy az exe mit mondott, hanem hogy ő erre mit reagált, és egyből legyen ott egyfajta cáfolat, és legyen ott egy, hát nem is tudom mondani, hogy visszavád, mert ugye érdemi vád az eredeti Index interjúban nincsen, de hogy mint hogyha ilyen megelőző csapásként próbálná ezt az egészet, egy ilyen magánéleti konfliktusként feltüntetni a helyet, hogy itt ugye mégiscsak az interjú az ő, hát lehet, hogy túlzok, de pszichés állapotát, jellemét, céltudatosságát, ismeretlen céljait nem is kérdőjelezi meg, de teszi ilyen nagy kérdőjelek mögé, ugye, ahogy a volt barátnője beszél róla, és valószínű ezt próbálja meg azzal tompítani, hogy na de hát itt csak a bosszú, vagy a nem tudom én a sértettség, meg a nem tudom mi van. Valószínű ezt a válságkommunikációs tankönyvekben is találunk hasonló módozatokat. Másrészt ugye, ha valaki úgy indul a politikában, hogy a magánéleti érintettségéből kezdi el a szerepét, no pláne, hogyha olyan populista, és most ezt nem negatív értelemben használ, hanem ilyen technológiai értelemben használ, olyan populista eszközökkel él, mint Magyar Péter, akkor ott nem válik el a magánember és a politikus. Akkor az egy és ugyanaz a személy minden gyengeségével, minden vélt vagy valós erényével azt tudja mutatni, hogy az egész testem, lelkem, húsom, vérem, mindenem a tiétek, akár bulizok és nem szép dolgot csinálok, akár nem bulizok, Tehát, hogy ugye eddig is voltak neki ilyen magánéleti történetei, úgyhogy ez ebből a szempontból inkább az lesz az érdekes, hogy lesz-e még egy videó, lesznek-e még hangfelvételek, ezt is lehet ugye egy kicsit még így habosítani, hogy akkor ebből mi nő ki.
Az árvízi töltések mellett a másik front, ahol a magyar közélet, vagy a magyar politika zajlott az elmúlt napokban, az a budapesti közgyűlés, a fővárosi közgyűlés. Magyar Péter a felvételünk idejében csütörtök délelőtt egyeztet a főpolgármesterrel, úgyhogy azt még nem tudjuk, hogy ezzel az egyeztetéssel mire jutnak, de azt lehet látni, hogy ha lehet hinni az erről megjelent, az előzetes történésekről megjelent cikkeknek, akkor elindult valami fajta helyezkedés, ami azt jelenti, hogy Magyar Péter a Kutyapárttal, illetve a saját képviselőivel és Vitézi Dáviddal alkotna egy frontot, és ezzel szintén meghatározó a napirendet, lépéskényszerbe hozza a közgyűlés maradék részét, illetve a főpolgármestert. A találkozó tényét, mármint hogy a Vitézi szerepéről, vagy erről a koalícióról Magyar Péter, egyeztettek Magyar Péter is elismerte, és az, a folyamatban érdekes kérdés az, hogy Vitézi Dávidot is beemelte ebbe a koalícióba, vagy együttműködésbe, holott őt korábban a Fidesz emberének nevezte. És az, hogy így változnak a címkék, amiket aggat, az nem hajaz egy kicsit egy populista megközelítésre?
Hát nagyon is arra hajaz, tehát azért, amit Magyar Péter csinál, ez a tankönyvi populista politika minden tekintetben, ami egyébként szerintem, de most inkább egy kicsit a témával foglalkozó kutató szól belőle, mint az elemző, hogy hát erre az elitista politikára, amit az ellenzék addig csinált, nem is meglepő, hogy valaki egyszer csak populista elkezdi egy ilyen populista alternatívát kínálni.
Bocsánat, főleg azok után, hogy arra az elitista politikára nem volt igény. Hát, mint a választási eredmények bizonyították.
Igen, meg hogy nem is még csak az, hogy nem volt igény, hanem hogy nagyon sokszor nem volt igény, és ebből nem lett levonva az a tanulság, hogy akkor talán nem így kéne csinálni, vagy nem ezt. Tehát ugye mindig az derült ki, hogy a választók nem elég okosak, ami egyfelől tény, de nem szerencsés, hogyha rajtuk múlik az én mandátumom őket minősíteni. Ami a fővárost illeti, az egy nagyon érdekes konstrukció. Ugye ellentétben a parlamenttel, amit megszoktunk, és a kormánnyal, a fővárosi politika sokkal inkább hasonlít egy elnöki rendszerre, ahol van egy közvetlen legitimációval megválasztott vezető, és van egy ugyanabban a versenyben teljesen más logika alapján megválasztott közgyűlés pártokkal. Elvileg egy ilyen helyzetben a közgyűlés vezetője, ugye a főpolgármester, akkor is kormányozhatja, akkor is kéne tudnia kormányozni a fővárost, hogyha nincsen meg mögötte a saját pártjának a többsége, és ugye maga Karácsony Gergely is erre utalt sokszor még a kampányban is, meg utána is, hogy ez majd valahogy össze lesz rakva ez a többség, ha más nem ügyek mentén. Ugye talán ez a legtöbbet hallott kifejezés, amit idén nyáron lehetett hallani, hogy ügyek mentén fognak együttműködni, ami egyébként nem ördögtől való, az egész amerikai kongresszus nagyjából 100 éve ügyek mentén működik együtt, és születnek döntések. Tehát ez akár még egy működőképes dolog is lehet, és abból a szempontból az akár még üdvözlendő is, hogy kialakulnak, nyilvánvalóan válnak ezek a frontvonalak, hogy ki kivel van. Ami ebben szerintem, vagy számomra inkább érdekes, az, hogy Magyar Péter hosszas ilyen ködölés után beleállt abba, hogy jó, akkor valójában nem vagyok bent, de én intézem a főváros ügyeit, tehát, hogy ott vagyok, mint a kvázi tárgyaló delegáció vezetője, én képviselem a Tisza pártot, bár nem leszek közgyűlési tag. Sok oka lehet ennek, valószínű, sőt gondolom, hogy ő egyeztet a közgyűlési képviselőivel, a frakciókval, de mégiscsak a vezető szerepéből ő tárgyal. Másrészt, ami nagyon érdekes, hogy Karácsony Gergely mennyire nincsen jelen ebben a diskurzusban a politikai nyilvánosságban. Visszanéztem most az elmúlt 2 hétnek a híreit, nyilván nem minden pártkön sajtónyilatkozat, hanem megjelent, és volt egy nagyon érdekes adok-kapok, ugye Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között arról, hogy mit lehet a fővárosban, és mit nem, és ehhez képest, akit az egész legjobban érint, Karácsony Gergely, ő nem állt bele ebbe. Én legalábbis nem láttam, hogy érdemben kommentálta volna akár azt, hogy Gyurcsány Ferenc ki kell Magyar Péter fővárosi politikai logikája, meg a volt vezetők, vagy helyettesek pozíciója kapcsán. Másrészt meg arról sem reagált, hogy akkor ő ezt hogyan kezelné, vagy mire törekszik majd Magyar Péterrel és Vitézi Dávoddal. Vitézi egy érdekes dolog ebből a szempontból, mert ugye ő ő azt a nagyon furcsa politikai stratégiát választotta, hogy van valami világnézeti irányultsága, liberál, konzervatív, zöld, nem tudom pontosan definiálni, de ő elsősorban szakpolitikus, és túl akar lépni a pártpolitikai csatározásokon, és ami Budapestnek jó, azt ő támogatni fogja, ami nem jó Budapestnek, azt nem támogatja. Most pedig, ugye érdemben én nem látom, hogy nagyon harciasan van, hogy nem, én nem akarok főpolgármester helyettes lenni, tehát kicsit megint azt látom az ő részéről, hogy azt mondja, hogy hát, ha meg tudunk állapodni valami dílben, akkor az akár még lehet is egy megoldás, és mindenközben ugye mindenkinél ott van az a várakozás, hogy vajon bejön-e az, amit Kovács Gergely is mondott meg néhányan, hogy lehet, hogy egy év se jut a fővárosi közgyűlésnek jelen formájában, mert új választást kell majd esetleg tartani a működésképtelenség a PAD helyzet miatt. Ugye itt, amit csapda egyébként szerintem Magyar Péternek és Vitézinek is, ez az osztozkodás. Tehát, hogy megint elkezdünk, vagy elkezdenek arról beszélni, hogy akkor kiből mi lesz. Ki lehet főpolgármester,
milyen cégvezetés, milyen pozíció.
Milyen cégvezetés, igen. Ez egyébként az átlag választott nem kell, hogy érdekelje. Sőt, ilyenkor azt szoktak gondolni, hogy figyelj, oldjátok már meg, alkalmas embereket tegyetek a megfelelő helyre. A politika válasz erre mindig az, hogy de hát a politika ilyen, és tessék tudomásul venni, hogy hát itt pozíciókról is van szó. Nagyon érdekes, hogy személyekről és pozíciókról beszélünk, nem víziókról. Tehát, hogy azt azért Magyar Péter sem mondja el, hogy miért gondolná Vitézit jó ötletnek. Mondhatná azt, hogy akkor lenne egy konszenzus kényszer bal és jobb között a fővárosi közgyűlésben. Mondhatná azt, hogy akkor mégiscsak erőteljesebben jelenne meg az a zöld közlekedés koncepció, ami eddig ugye mindig elmondják, csak szavakban jellemezte a karácsonyi vezetést. Tehát, hogy pozíciók és emberek vannak, amit egyébként mindig ostoroznak, hogy csak erről szól a politika, és ez egy érdekes helyzet, hogy amint bekerül ebbe a helyzetbe, hogy neki kell politikusként viselkedni, nem csak kritikusaként a jelenlegi rendszernek, akkor ő sem tudja ezt elkerülni, hogy ne személyekről és pozíciókról beszéljen, hanem megtartsa azt, amit például az egészségügyi nyári turnéja kapcsán, vagy a vasút kapcsán azért el tud mondani, hogy mik a hibák, és hogy kéne megoldani, és nem arról beszél, hogy ki legyen a MÁV, nem tudom én, személyszállítási főosztályvezetője.
Hogyan reagál a kormány, vagy maga Orbán Viktor most erre a helyzetre? Tartott egy előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik rendezvényén a gazdaság jövőjéről, és bár eléggé beharangozták ezt a megjelenését, igazából sok újdonságot nem mondott, olyan szlógeneket idézett fel, amit az elmúlt 14 évben már gyakran hallottunk. Ami esetleg konkrétum volt, hogy bejelentett 2025-re néhány olyan lépést, amit akár pénzosztásnak is nevezhetnénk, de ő családi adókedvezmény megduplázásáról, vagy tőkejuttatásként fogalmazta ezeket meg, illetve a munkáshitelt. Tehát, hogy látszik-e az, hogy bármilyen módon a kormányfő, vagy akár a Fidesz reagálna erre az új helyzetre, ami azért mégis most már gyakorlatilag a választások óta csak változik, borul föl.
Az összbenyomás szerintem az, hogy, és ez megint csak nem egy újdonság, szerintem nem én leszek az első, aki ezt mondja, hogy nem erre számítottak szerintem sem EU-s szempontból, sem magyar belpolitikai szempontból, és egy kicsit, mintha ez ilyen nagyon közszélyes, megint csak, hogy zavar lenne az erőben, de azt látom, hogy olyan dolgokat kell megtennie Orbán Viktornak, amit 14 éve nem. Tehát, hogy ő megy egy rendezvényre, ahol ott állnak a kitiltott újságírók, és leáll velük beszélgetni. Hogy nyilvánosságra hozza a Köcsei beszéd egyes részleteit, ami utoljára, hát nem is tudom, talán 2008-9-ben utólag lehetett tudni, mikor a centrális erőtérről beszélt. Tehát azóta ez nem volt téma, vagy amikor megjelennek cikkek, ugye most legutóbb pont a Szabad Európa honlapján arról, hogy mi várható a kormányzás kapcsán, abból is az jön le, hogy van egyfajta zavar. Miért? Mert nagyon sok ellentmondásos információ jön ki szivárogtatással vagy sejtetéssel. Korábban azért ez ennyire nem volt jellemző, hanem egy-két info jött ki, és most ugye azt lehet olvasni nagyon sok ilyen írásban, hogy nagyon sok forrás egymásnak ellentmondó információkkal, vagyis...
Tehát szivárognak az infók.
Szivárognak az infók,
és... ez a légmentes zárás, ami eddig
jelent ezt a
kormánypártot.
Nincsen már légmentes zárás, adott esetben van erőteljes, hogy mondjam, tehát megjelennek kritikák, nem védenek meg olyan szereplőket, akiket korábban valószínűleg ennél sokkal határozottabban védtek volna meg. elhangzik az a szerintem fenomenális indokolás, hogy tulajdonképpen az egészért, ami itt történik, a nem túl jól teljesítő adminisztráció a felelős, akinek egyébként egy személyi felelős a miniszterelnök, tehát ha valaki nem utogathat, az nem a főosztályvezető a minisztériumban, hanem saját maga. Ez mind azt mutatja, hogy mintha nem érezné stabilan azt, hogy egyrészt ő uralja a politikai napirendet, másrészt pedig, hogy ráér nemzetközi politikával és uniós politikával foglalkozni, mert itthon minden rendben van. Ez egyébként nem, szerintem nem kellett volna, hogy meglepetésként érje a Fidesz, mert nagyon régóta van kormányon. 14 év az egy rettenetesen hosszú idő.
De ilyen kihívás előtt nem is ártak korábban.
Hát igen, de hát azért...
Bocsánat, leszámítva mondjuk a 2019-es önkormányzati választást, amit lehetett volna egy ilyen józanító pofon, hogy ott egy olyan eredmény született, amire nem számítottak.
Igen, de én most nem is annyira a választási eredményről beszélek, hanem a fáradtságról, a kiürülésről. Tehát ugye, ha egy párt 14 évig van hatalmon, és nem csak a parlamentben, hanem nagyjából az önkormányzatokban is, az, mivel kihívó nélkül marad, ezért elkezd satnyulni, a teljesítmény elkezd romlani. Tehát nem véletlen az, ezt azért az európai, még a demokratikus rendszerekben is lehet látni, hogy bizony-bizony elfáradt 14-15 év alatt egy kormányzó elit, akik bejönnek újonnan, azok ugye a győzelmi pozícióba jönnek be, tehát nincsen feltétlenül bennük az a veszélyérzet, hogy mi történik, ha ezt elveszítem. És emiatt sokkal, idővel sokkal gyengébb, rosszabb, a külvilág jelzéseire sokkal rosszabbul megkésve, vagy rosszul reagáló politikusokkal és párttal kell szembenézni. Egyébként erre nagyon jó például a thatcheri konzervatív párt a 90-es években. Tehát a 80-as években volt egy lendület, és ugye 90-ben le is mond, de még ugye 7 évig ott maradnak. Mert hogy elfáradt.
De tanult-e valamit ebből a
helyzetből? Hát engem az lep meg, hogy nem. Engem az lep meg, hogy ennek azért van, tehát hogy is azért a Fidesz tanácsadók, meg a Fidesz stratégiái nem arról híresek, akik nem olvasnak és nem tájékozódnak, és úgy látszik, hogy ez a szervezeti fáradtság, ezen a fejezeten átlapoztak, amikor a különböző kormányzási praktikákat, meg hatalom megtartási praktikákat nézték. Azt hiszem Lázár János mondta az EP választás után, hogy az a tanúság, hogy bele kell állni a vitákba. Én nem ezt látom annyira, hogy beleállnak a vitákba, hanem hogy hajlandó vitatkozni a Fidesz. És szerintem azért ez két külön dolog, mert a beleállni a vitába, ez ugye azt üzenné, hogy hát eddig hagyták magukat meggyőzni, ami nem igaz, hanem nem vitatkoztak. És most valószínű azt mérhetik, hogy a magyar jelenség, a Magyar Péter jelenség, az egy olyan kívás, hogy igenis magyarázatra szorul az, hogy mit miért csinálnak, ezért jönnek ilyen, hát nem mondom, hogy debil, de sajátos megfogalmazások, hogy az adminisztráció hibájából nem tudjuk.
Kormányzati apparátus.
Kormányzati apparátus miatt nem tudjuk az uniós pénzeket elég gyorsan lehívni. Tehát, hogy mert valami magyarázatot igényel a saját tábor is, a rettenetes kórházak, a rettenetes MÁV, és a különböző ilyen az iskolai konfliktusok, ugye a mobiltelefontól kezdve egy csomó minden nem működő közoktatás, mondjuk innen nagyon működik. Ezekre azért a helyben lévő fideszes választó is igényel most már valami magyarázatot, mert nagyon nyilvánvaló, hogy itt valami nincs rendben.
Köszönöm szépen a beszélgetést, az elemző vendége Unger Anna volt. Ha tetszett, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. Viszontlátásra!